action himself. Look at him turn back and forth. Oh, he broke his ankles. Now he's got an entourage, and he's got a touchdown. He is Houdini.
Sziasztok, Peti vagyok a Fumble Fórumból, és hát ugye a draft után már csináltunk egy Dinasztia Ligás epizódot az újoncokkal kapcsolatban, és most érkezik az, ami szerintem széles körben érdekel mindenkit, ezek a redraft célpontok, hogy igenis ezen a fantasy drafton ki az, akit megfoghatunk, és érdekes lehet sok szempontból. De az elmúlt időszakban most azért azt mondhatjuk, hogy voltak azért jó rukik, akikre érdemes volt rámenni, senki sem akar szerintem elszalasztani egy Jamar Chase lehetőséget, és hát, hogyha már Jamar Chase, akkor a legnagyobb szakértőjével és fanyával fogunk beszélgetni, ugyanis itt van velem Csongor. Szia, Csongor!
Sziasztok!
Csongor, megcsináltad már a Jamar Chase 7 klubot?
Nem, még nem csináltam meg, de ugye második szezonja jön, sophomore év, aztán, hogy slump lesz-e belőle, az majd még kiderül.
Jó, ez szerintem örökké rajtad marad, de rajtam is természetesen. Oké, szóval Csongor, biztos követted a draftot. Annyira lennék kíváncsi csak, hogy kedvenc csapatod hogy értékeled, hogy teljesített?
Ugye a kedvenc csapatom az Eagles, mint azt sokan tudják. Én ettől, amikor cseréltünk a Saints-el, én elégedett voltam, hogy jövőre is lesz két elsőkörös pickünk, de ettől egyébként összességében kevesebbet vártam a drafttól, mint ami kialakult, a védelembe húztunk nagyrészt nagy nevű játékosokat, azok tetszettek, ráadásul ugye a bajnoki címet megszerző Georgiából, plusz megszereztük szerintem a liga egyik top 5 elkapóját, AJ Brown-t, amit nyilván nem teljesen a drafthoz tartozik, de hát másképp nem jöhetett volna össze, mint draftőkéből, úgyhogy én meglepően elégedett lettem az Eaglesnek a draftjával.
Oké, és mit szólsz a harmadik körben Ekobi Deanhez? Mert ő azért be kellett, hogy lecsúszott őt, azért sokan az első kör közepe vége fele várták, de valamire a draft procedúra végén elkezdett lecsúszni, és bár én úgy gondolom, hogy a linebacker az egy olyan pozíció volt az Eaglesnél, ami hát jó, hogy jött, fogalmazunk így, nem volt eszenciális, viszont olyan nagyon-nagyon sok ilyen sérüléssel kapcsolatos pletyka is felröppent. Mit gondolsz Ekobi Deanről, jól illeszkedhet a rendszerbe, szükség volt-e egy ilyen típusú linebackerre?
Szerintem Dean egyébként nyilvánvalóan egy nagyon jó játékos, a sérülések miatt csúszott is le valószínűleg harmadik körre, úgyhogy ott már az Eaglesnél egy ilyen vállalás szerintem bőven belefér. Nekem tetszett nagyon a játéke, az egyetemi futballban egy nagyon pici aggodalma van vele kapcsolatban, hogy ugye a méretei azok nem a legjobbak a pozícióra.
Így van. Oké, utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, mert nem akarom azért itt tovább csigázni a hallgatókat sem. AJ Brown, fantasy értéke növekedett vagy csökkent? Mit gondolsz?
Hát jó kérdés, azért Hurst nem a világ legjobb irányítója, hogyha a passzolást nézzük, de hát ugye világi nagy spanok, szóval akinek másnak passzoljon, ha nem neki. Szerintem ezzel a pickkel egyébként... Azt nem mondanám feltétlenül, hogy AJ Brown értéke növekedett, az Eagles offense értéke viszont szerintem nőtt, úgyhogy AJ Brown valószínűleg ugyanolyan számokat fog szerintem hozni, mint korábban, viszont Devontae Smithnek és Dallas Goedertnek sokkal több helye lesz, mint korábban. Nekik a fantasy értékük szerintem nagyobb lehet, mint korábban.
Én nem vagyok annyira optimista AJ Brown-t illetően, szerintem neki csökkent ezzel inkább, de ahogy te is említetted, szerintem Goddard és talán Smithnek valóban egy picit jobb éve lehet, mint mondjuk tavaly volt. Na oké, de most akkor nézzük a játékosokat, hiszen azért vagyunk itt. Szóval, Redraft Liga 3 nap, hasonlóan, mint a Dynasty-nél, először mind a ketten hozunk egy-egy érdekesebb picket, akit mélyebben disszeminálunk, arra vonatkozóan, hogy mit várunk tőle Redraft Ligában, és ír egy természetesen ezáltal, és minden napon hozunk egy-egy ilyen embert, és mint egy ilyen villámkörszerűen megnézzük az összes többi általunk mondjuk úgy relevánsnak vélt játékost. Szóval, Csongor, kit hoztál nekünk D1-es pikket, aki szerinted Redraft Ligában érdekes lehet?
D1-es pikknek tényleg egy érdekes játékost hoztam, úgymond a Detroit Lions 12. pikjét, Jameson Williams-t, ugye az Alabama elkapójáról van szó, aki első két évében az NCAA-ben olyan sok port nem kavart az Ohio State-en, aztán a tavalyi évben átigazolt Alabamára, és egy hihetetlen évet mutatott be, 79 elkapással, 1572 yarddal és 15 TD-vel. Ugye egy olyan Lions-be kerül, ahol viszonylag fiatal elkapó sorról beszélünk, ugye tavaly újoncként Amon-Ra St. Brown nagyot robbantott, leigazolták egy évre DJ Chark-ot, és ugye ott van még Josh Reynolds és Kelly Freymond, akiket említeni lehet, és hát ugye Jared Goff az irányító, aztán ki tudja, hogy Goff milyen lesz idén, elvileg bizonyítania kell, jó kérdés, mennyire fog tudni majd bizonyítani. Williamsbe talán az a legérdekesebb egy redraft ligába, hogy nem fog elkelni a draftokon, mert az NCAA döntőjében elszakadt a keresztszalagja, így valószínűleg csak az év közepére fog felépülni, és azért is hoztam emiatt őt, mert bár újonc játékos, de nagyon jól mutatott tényleg a tavalyi évben, és szerintem egy szezon közben berobbanó fiatal játékos, akikre nem tudnak készülni a védelmek, nagyon jó opció lehet számunkra is, úgyhogy majd nagyon kell figyelnünk Williamsre is, és okosan felvenni waiverről, hogyha esetleg egészséges lesz.
Szóval őt még azt mondta, hogy ha valaki tervezne Williams-ről, akkor inkább is stash-be gondolkozzon, mondhatni. Mondjuk én úgy gondolom, és szerintem ennek van nagyobb valószínűsége Csongor, hogy ő szerintem week 1 a pálya körül se eltepertélhet már. Most nem mondom azt, hogy nagyon-nagyon sok lehetősége lesz, de szerintem őt láthatjuk már szeptemberben Detroit mezben a pályán. Nekem ez a gyanúm, állítólag nagyon jól haladt a felépülésben, nagyon jól halad a felépülésben, szóval lehetséges az, hogy ne kelljen akár az év közepéig várni, és akkor viszont talán a draftban is megéri rá esetleg egy utolsó körös picket áldozni. Én legalábbis úgy gondolom, mert utána waiveren, hogyha mondjuk esetleg valamilyen csoda folytán jól állunk, akkor lehet, hogy le fogunk róla maradni, hogy elég egy breakout teljesítmény, és onnantól fogva, hogy a waiverről már mindenki rá fog szakadni, főleg mélyebb ligákban, feltételezem. Viszont mit gondolsz róla, mondjuk, ha én azt mondom neked, hogy week 4 ő akár kezdő is lehet, milyen pozícióra, tehát hogy használná mondjuk a Detroit, tudva annak, hogy azért Amon-Ra St. Brown ott van, aki kvázi minden területen ott tud lenni, mindenféle wide receiver pozícióba fel tud állni, van egy DJ Chark, aki a mélységi célpont lehet. Valószínűsíthető, hogy szerinted akár ő slotban is kezdheti az évet, és mit gondolsz, hogy milyen számokat tudna nekünk hozni Williams?
Könnyen lehet, hogy slotba fog kezdeni, ugye azért Williams egy nyurga játékos, nem egy óriási izomkolosszus, azért nem egy alacsony játékos, de tényleg a méretei nem a legnagyobbak, nem, ha már korábban említettünk, nem egy AJ Brownról van szó. Úgyhogy lehet, hogy slotba fog kezdeni, a catch rate-je már az Alabamán elképesztő volt, úgyhogy tényleg, hogyha Amon-Ra St. Brown-ra már mindenképp kell figyelni a védelmeknek, és azért Chark-ról is tudjuk, hogyha egészséges, nem egy rossz játékos, aki elvonhatja akár ugye a safety-knek is a figyelmét. Szerintem Williamsnek akár úgy is, hogy ugye nem lesz tökéletes holt szezonja a sérülése miatt, szerintem tényleg, amit én is mondtam, meg te is, az elején is nagyot robbanthat, hogyha nem tudnak rá készülni a védelmek, kicsit több területe lesz St. Brown és Chark mellett, és hát bármilyen furán hangzik is, azért ez a Lions offense, meg ez a Lions elkapósor nem tűnik olyan rossznak, mint a korábbi években.
Goff tudja majd használni?
Hát slotban, kis passzokra szerintem Goffnak tökéletes lehet.
Akkor kinéz ebből az, hogy az első évben talán ez a yard after catch gyűjtögető legyen, és még talán nem is feltétlenül az a touchdown célpont, mint mondjuk esetleg tavaly volt Devonta Smith ugye, akinek azt hiszem csak 4 vagy 5 touchdownja volt, és 900 yard körül hozott tavaly. Ennek a számnak így lenne realitása, szerinted Williams esetben, hogyha mondjuk week 1 egészséges lenne?
Hát ha Vék egy egészséges lenne, akkor szerintem súrolhatja az 1000 yardot Williams, úgyhogy igen, valószínűleg nem lesz rengeteg TD-je, de egy 800 és 1000 yard közötti szezont ki tudnék belőle nézni könnyedén.
Aha,
Hát
igen.
azért szerintem a Lions nem véletlenül trédelt fel ennyire érte. Nagyon, nagyon óriásit ugrottak előre érte. Szerintem, én úgy gondolom, bár ugye VRS volt akkor, de a Lions nagyon be akarta draftolni Williams-et, úgyhogy ha a pályán lesz, akkor ki fogják használni.
Világos, világos. Igen, mondjuk Devonta Smith nem slotba indult, tehát talán ezek a számok azért is lehetnek csalókák. Jó, kíváncsi vagyok Williamsre. Összességében tényleg jó talent. Nem tudom, hogy speedsterek, year 1, emlékszünk Harry Ruggs-ra például, stb. Nem szoktak year 1 olyan jó impakttal lenni. Kíváncsi vagyok. Oké, én azt mondom, hogy én ezt megadom, mert a nyers tehetség az nagyon ott van, és azért be kell látni, hogyha valaki ekkorát lép felfele egy játékosért, akkor biztos nagyon nagy szerepet szánnak neki, minél hamarabb feltételezve. Remen, én elhoztam, én úgy hiszem, hogy talán a legegyértelműbb picket Redraft ligában. Csongorában szerintem te is megegyezel velem. Ez tényleg Drake London most jelenleg. És hát nem csak azért, mert ő volt az első wide receiver, akit lehúztak a tábláról, ugye a Falconshoz került, ahol fú, hát ez az elkapó öltöző az, Jézusom, ijesztően rossz. És nem annyira hátrány feltétlenül, hogyha a fantasy elkapunk egy olyan csapatba kerül, akik folyamatosan hátrányba kerülnek. Ez, hogyha egy jó mentális státuszban lévő játékost jelent, aki tényleg kibírja azt, hogy picit menni kell az eredmény után, nem nyerünk mindig, és egy gyásűből USC-ből jön, ami ezért nem egy győztes program volt mostanában. Én nagyon úgy gondolkozom, hogy Drake London emiatt egy tényleg jó workhorse lehet, akit tárgítálnak folyamatosan. Oké, okay, Arthur Smith rendszeré most nem volt ez a nagyon pass heavy, tehát valahol így az átlag alatt teljesít egy picit a Falcons jelenleg, ami a passz játékot illeti. Ez szerintem nem baj, viszont nem egészen tudom, hogy még esetleg itt az off-season során nem érkezik-e még valamilyen rivális London számára. Azt, hogy ez mennyire fog megvalósulni, tényleg ezen a ponton nem tudjuk megmondani, viszont tényleg úgy hiszem, hogy London, biztos vagyok benne, hogy ez a tipikus workhorse, outside, inside, mindenhol megjelenő elkapó lehet, és szerintem a week egy impactja lehet, mert akkora workhorse volt az egyetemi évei alatt, hogy most szerintem azt, amit láttunk, tehát őt nem potenciálra draftolta senki, hogy majd két év múlva jó lesz. Nem, ő ez, ő már szerintem egy kész produktum, és én bízom benne. Jó, hát most 100 kilóval neked megy, tehát nagyon jó a testfelépítése, most nem azt mondom, hogy ő a legnagyobb speedster, de most ezen túl tudunk szerintem lépni, és összességében Pitts azért okozhat olyan zavart, hogy legyen olyan, hogy integessen Drake London, hogy itt vagyok egyedül, mint Ace Ventura kb. Ugye abban a bizonyos jelenetben a tűszoknyában. Én szerintem Drake Londonban bőven megvan az 1000 yard, és megkockáztatom, hogy egy olyan 6 és 8 TD körül teljesíthet is. Az 1000 yard szerintem még egy picit alulbecslés is volt. Én úgy hiszem, csak.
Ja, lehet, én nem Londontól félek igazából, a padlója az nagyon magas. Én inkább tényleg, amit beszéltél, vagy mondtál is, az Atlantának a keretétől. Nyilvánvalóan, hogyha nagyon le lesz maradva a Falcons a legtöbb mérkőzésen, akkor könnyebben felhagy a figyelmük a védelmeknek is, és Londonra se fognak annyira nagyon figyelni. Viszont azért az, hogy nem tudjuk még, hogy Mariota lesz a kezdő, vagy esetleg Rider, nem tudjuk, hogy London mellé érkezik-e valaki. Ugye Pitts az egyetlen még talán, ha ezt lehet mondani, értékelhető elkapó a csapatban, Titan pozícióban. Szerintem London egy nagyon jó játékos, de azért nagyon is fognak rá figyelni a védelmek. Úgyhogy nem lesz könnyű dolga már rookie évébe se, de valóban az 1000 yard egyébként összejöhet. Összejöhet könnyedén, mert tényleg annyira kimagasló, ahhoz képest, hogy tényleg újonc játékosról van szó, a atlantai elkapó depth charton London, hogy az hihetetlen.
Egyetlen dolog van, amit még hozzátennék, ami valahol árnyalja ezt a történetet, hogy Mariottának nem volt 1000 yardos elkapója soha. Ez baj. Ez nem kérdés. De szerintem annyira be akarják indítani Londont, hogy működjön, és legyen az a jövő évi elkapónak, nem tömni fogják a labdával. Amikor lehetőségük van, Londont fogják keresni. Ez nem feltétlenül egy rossz ötlet, úgy gondolom, egy építkező franchise-nál, hogy felépítsenek egy jó wide receivert, önbizalommal, jó statokkal, hogy legalább amögé bújjon, mint siker. És amikor jön mondjuk egy tényleg kompetens, jó irányító, aki akár lehet Desmond Ridder ugye a második fél évtől, ki tudja, ez még összességében működhet is. Én most azt mondom, hogy óvatos vagyok tényleg az 1000 yarddal, inkább az zavar, mint a touchdown, de én úgy hiszem, hogy ő értékes lehet. Most tényleg nem azt mondom, hogy itt Redraft ligában rá kell menni negyedik körrel Londonra, mert nem szabad. De ha azt mondom neked, Csongor, hogy Drake London a 10. körben, azt elfogadnád-e? 10 fős ligában.
Azt el. Azért tizedik körben bárhogy nézzük, hogy rookie elkapóról van szó, egy VR1-et bármelyik csapatból már szinte kötelező drafton.
Jó, most akkor nehezítsük egy picit. Tizedik körben Jamison Williams vagy Drake London?
Hát London.
London vagy AJ Brown, tök mindegy a kör, melyiket választanád?
AJ Brown.
Rutinnal mész. Rendben. Jó, ez körülbelül elhelyezte nálam, hogy mit ér London. Nézzük meg még az első körben egy pár érdekes pikket, úgy gondolom, Csongor, akik mellett nem mehetünk el feltétlenül szó nélkül. Szóval akkor tudjuk le az irányítókat, mert ugye az első körben csak pikit ment ki. Összességében van olyan irányító, akire most így a draft után ráfanyarodná Csongor. Nekem személy szerint nincs, szerintem nincsen draftolható irányító, még padra sem ebből a klasszból, Redraft ligában.
Hát nem nagyon van, tényleg ugye Pickett első körös volt, a Pittsburgh pénzügyileg jól járna, hogyha ő kezdene, mert ugye Trubisky-nak nagyon sok ösztönző van a szerződésében, de hát nem, nyilvánvalóan nem ezen fog múlni, hogy melyikük lesz a kezdő irányító. Én nem érzem azt, hogy jelenleg van olyan irányító ebben a klasszban, akit akár tényleg cserének is érdemes lenne letraftolni.
Oké, akkor menjünk rá egy picit az elkapókra még az első körből. Garrett Wilson, mit gondolsz Garrett Wilson year 1 impactjáról?
Garrett Wilson egy érdekes elkapó. Én kicsit nem értettem a Jets részéről, hogy miért megy ki mondjuk Olave vagy Williams előtt. Ennek ellenére lehet, hogy nagyon jól fog járni vele a Jets. Year 1 ebben a Jets offense-ben ez még mindig azért egy épülő csapat. Ugye ott van Wilson irányítóként, meg ugye most ez a Wilson elkapóként. Én nem érzem, hogy ő nagyot fog robbantani az első évében. Nem tudom, te mit gondolsz?
Egyetértek vele totálisan. Szerintem ő a legjobb talent ebből a klasszból, viszont ott van még Corey Davis. Inkább tapossák ki most még neki mondhatni a kilométereit. Ott van még ugye Denzel Mims, ott van még Elijah Moore is. Én úgy gondolom, hogy Wilsont lassan be lehet vezetni, és talán ezzel jobban is jár az organizáció. Szóval én most azt mondom, hogy year 1, én nem látok annyira Wilson mögé produktumot, nem draftolható, úgy hiszem. Olavéra mit gondolsz?
Hát ez talán az egyik legnehezebb kérdés. Ugye valószínűleg visszajön Thomas is, nem tudjuk, hogy vele is pontosan mi lesz a Saints-nél. Én úgy gondolom, hogy Olavénak nem lesznek rossz számai, főleg amiatt, mert Winston marad a Saints kezdő irányítója. Winstonnak nagyon sok yardja lesz a szokásos, sok yard, sok TD, valószínűleg sok interceptionnel. Azért ez a Saints szerintem már nem az a Saints, mint aminek gondolja magát, hogy Super Bowlba kell jutnia, és olyan igazolásokat megenged magának, mint Tyron Matthew. Szerintem nem lesz olyan jó csapat a Saints. Olave viszont nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz jó, mert tényleg Winstonnal bármelyik elkapó tud tündökölni.
Nekem Olave utolsó körös. Én szerintem érdemes, mert Week 1 robbanthat, és most azt mondom, hogy az utolsó körösömet egy ekkora upside-ra rátenném. Tehát nekem ő az a baj, hogy tényleg Week 1 lehet, hogy lemaradnék róla a waiveren. Szóval én azt mondom, hogy nekem Olave utolsó körre már draftolható. Oké, Jahan Dotson, mit gondolsz Dotsonról?
Dotsonnal nem vagyok megelégedve. Olyan szempontból, hogy szerintem a Commanders, bár ugye tényleg beszéltük, hogy VR-es volt, nem biztos, hogy Dotsont kellett volna szerintem draftolniuk. Ő McLaurin mellett, ugye Samuel nem volt szinte semennyire se használható az első évben, végig sérülésekkel küzdött a Commandersnél. Majdnem futballtímet mondtam, de hát ugye már ezt is meg kell szoknunk. Szóval én nem gondolom azt, hogy Dotsonnak a szezon elején akkora impaktja lesz erre a csapatra. Carson Wentz-el, hát jó kérdés. Az év közepétől lehet, hogy be fog indulni, de Wentz-el nem érzem azt. Az Eaglesnél se volt soha az, hogy az újonc elkapói akkorát robbantottak volna Wentz-nek.
Akkor nem draftolható szerinted?
Szerintem nem.
Hír egy talán én is így gondolom még Dotsonról, de benne az szerintem van lehetőség. Tehát ő benne is van szerintem valami upside. És talán a legérdekesebb most, Titansnél Treylon Burks.
Hát ez is érdekes, mint ahogy ugye a legtöbb újonc elkapó érdekes szokott lenni, ugye nincs már Julio Jones, nincs AJ Brown, és egy hozzájuk hasonló típusú Treylon Burks-öt draftoltak le, aki tényleg adottságaira szinte egy az egybe ugyanaz, mint az előző két játékos, csak fiatalabb náluk és sokkal kevesebbe kerül. Szerintem Tannehill ő megfogja, vagy összhangban lesznek, ugye azért a Titansnél még mindig a futás az első számú fegyver. Így szerintem, mivel Henryre kell nagyrészt figyelni az offenzeknek, szerintem Burksnek nem lesz egy rossz újonc.
Volumen, volumen, volumen. Nem draftolnám ettől függetlenül. Tehát ő nem draftolható nálam. Mindazonáltal neki nagyon sokat kell tanulnia, de ha tud tanulni, akkor tényleg lehet egy olyan játékos, mint Drake London, mert azért vannak úgymond testfelépítésben meg hasonló vonásaik. Én tényleg úgy gondolom, hogy Treylon Burks nem draftolható most még redraftben, talán majd waiveren év második felében már érdekes lehet, mikor megtanul egy NFL szintű útvonalat futni. Oké, Csongor, megyünk át a D2-re.
D2-ből a Chiefs-be hoztam, ha lehet így fogalmazni, Tyreek Hill helyettesét, Sky Moore személyében, aki az 54. pick volt a drafton. 2021-ben a elkapónak 95 catch-e volt, 1292 yardért és 10 TD-ért. Ugye a Chiefs-nél érdekes módon akarják megoldani Hillnek a helyettesítését, leigazolták Juju Smith-Schustert és Marquez Valdez-Scantlinget is, és most hozták Sky Moore-t is, valamennyire el akarják osztani ezeket a targeteket. Ami Moore-ban szerintem messze a legfontosabb, hogy az egyetemi karrierje alatt összesen 6 dropja volt. Elképesztő kezei vannak, totál kapóban nagyon jól mozog, nagyon gyors játékosról van szó, úgyhogy szerintem ő neki nagy értéke lehet az idei fantasy szezonban.
Oké, próbálsz nekünk adni egy körülbelüli becslést, hogy mit várhatunk tőle?
Körülbelül szerintem 800 yard is meg lehet, azt is fogja taposni, és szerintem TD-kben is jó lesz Moore, ami azt jelenti, hogy egy 6-7-8 TD-je is könnyedén lehet.
Hát gondolom, ez egy másodikörös elkapónál ez nagyon jó lenne. Hasonlóan gondolkozom én is róla, nagyon gyors, jó keze van. Level of competition, Western Michigan nem a világ legjobb divíziójából jön, de úgy gondolom, hogy amit hozott a draft procedúra során, az mindenképp pozitív lehet, és én is nagyon látok benne fantasy lehetőséget. És akkor már csak egy kérdés maradt, Csongor, elvinnéd-e redrafton? Elvinnéd-e a drafton?
Nehéz kérdés, mert ugyan azért tényleg nem tudjuk a Chiefs-nél, hogy fog kinézni ez az offense, ez az új, kicsit megújult offense, de tényleg én amúgy bízok nagyon Moore-ban, úgyhogy a hátsó körök valamelyikében, ha még bent van, én elvinnék.
Oké, tehát draftolható nálad. Ő is nálam kész. Mahomes mellé kapott egy új játékszer, már csak az upside miatt is rá kell menni. Jó, hát én egyértelműen a 34. picket hoztam, Christian Watson, North Dakota State elkapó, Green Bay Packers, Aaron Rodgersnek az új elkapója, mindenki azt várja, hogy beleüljön valahogy Adamsnek a eljébe. Nehezen tudom elképzelni, ezt nagyon szeretném kiemelni, mert nagyon-nagyon jó volt a méretkezéseken. Én annyira nem vagyok lenyűgöző az videó alapján a kezétől, ami szerintem fontos szempont lehet. Szóval látni kell, hogy azért itt droppok meg hasonlók megesettek, ami nem baj, de talán nem egészen tudjuk Aaron Rodgersnél, hogy mennyire fog vele szimpatizálni, mert tudjuk, hogy a Buddyból nagyon megy Aaron Rodgersnél, és kíváncsi vagyok, hogy fogják használni Watson-t. Ami nagyon tetszik Watsonban, a testfelépítése. Magas, hosszú karok, nagyon-nagyon lehetőség benne, és szerintem egy jó camp után tényleg van rá esély, hogy megkedvelje mondjuk Rodgers-t, és akkor viszont, ahogy mondani szokták, sky is the limit, tehát csak gáz, semmi fék. Az a gyanúm, hogy már csak a Packers hype miatt, és azért tudni lévő, hogy azért Adams maga mögött hagy egy 160 targetet minimum, ez szerintem kecsegtető lesz. És úgy gondolom, hogy Watson lehet az, akinek úgy kilő az értéke csongor, hogy az már szerintem nem lesz reális. Mindenképp draftolható elkapóról beszélünk, de szerintem Watson top 10 körön belül nagyon sok ligában ki fog menni. Mit gondolsz?
Ez könnyen lehet, mert tényleg hát Adamsnek az egyszerűen űrszámait valahogy pótolnia kell a Green Bay-nek, és hát ugye az egyik játékos, akinek be kell törtenie azt az űrt, az Watson. Úgyhogy szerintem sokan bízni fognak benne, Aaron Rodgers miatt is. Az elkapótársok sem akkora sztárok, hogy ne Watson legyen az, akinek odaadják a labdát a kezébe. És hát ugye ami a legfontosabb, hogy olyan problémája se lehet, hogy egy zöld-sárga csapatból egy zöld-sárgába került,
oh.
Úgyhogy...
Mindenre odafigyelsz, Csongor.
Így van, így van.
Jó, én nála a realitását látom amúgy egy 900 yardnak, viszont én most azt fogom rám mondani, hogy 8 TD, de stabil 8 TD. Nem adok meg sávot, 8 TD-t kinézek belőle.
A TD számokkal szerintem se lesz gondja Watsonnak egyébként. A yardok azok meg tényleg csak azon fognak múlni, hogy mennyire lesz összhangban Rodgers-szel.
És Csongor, jó, pont nincs itt egy Green Bay fanunk sem. Szerinted a Green Bay többet fog futni? Most tényleg a felé fogunk menni? Mert én szerintem az elmúlt években azt láttuk, hogy a játék egyre nagyobb részét harapja ki a futójáték. És ott van AJ Dillon, Jones, ezekkel lehet játszani. És nagyon úgy gondolom, hogy itt most pihentetni kell Rodgers-t is, nem lehet már azért, ő már nem mai legény. Realitása van annak, hogy egy picit átvesz, de nem annyira erősen az Adams volumenből Watson, és a többit szét fogják osztani a backfielden. Szerinted ez reális?
Szerintem ennek nagyon nagy realitása van azért, azt már tényleg, amit beszéltünk is, amióta nem Mike McCarthy az edzője a Green Bay-nek, nagyon elindultak a futás irányába, és úgy tűnt az elmúlt egy-két évben, hogy ez Rodgers se zavarja annyira az alapszakaszban. Az már számomra nagyobb kérdés lesz, hogy egy-egy rájátszás meccsen majd milyen sémájuk lesz, és hogy Rodgers mennyire lesz frusztrált esetleg, hogyha hátrányban vannak, de szerintem amilyen könnyedén nyerték az elmúlt években a csoportjukat, és magabiztosan hozták a győzelmeket, szerintem ezzel a futó dúóval ráadásul könnyen lehet, hogy még jobban el fognak abba az irányba menni.
Világos. Na nézzük meg akkor a D2 egyéb érdekes pikkeket, és kezdjük akkor az elkapókkal, hogyha őket hoztuk. Mit gondolsz, most a Giants-nél Wandale Robinsonról azért nem beszélni, mert egy tipikus slot elkapó, és tudjuk, hogy a slot elkapók, hát hír egy, hogy is mondjam, nem szoktak nagy számokat hozni, kicsi a TD upside még, meg hát a Giants-ről beszélünk, szerintem megegyezhetünk abban a részemről, ő undraftable.
Ez egyértelmű.
Oké, okay, John Mechie viszont már érdekesebb, Houston Texans, Millsből kiszakadhat-e mondjuk egy jó kis 4500 yardos év, hát azért szerűsen kétlem. Mechie-ben lehet érdekesség. Én azt mondom, hogy ő lehet az, akit csak nem draftolnék, mert nem draftable, de watchlist-re érdemes rátenni, mert bye weekend és sérülés hullám esetén lehet az az ember, akire ráfanyalodunk.
Hát igen, valahogy én is így gondolom, azért tényleg ez a houstoni offense eddig csak a tavalyi évben Brandon Cooksból állt. Most hoztak egy-két fiatal játékost, kíváncsi leszek én is, hogy mennyire fognak beválni.
Oké, okay. Trayvon Thornton, Pets elkapó, szerintem gyorsan tud futni, de nem elkapó, ő inkább egy atléta. Undraftable, nem is izgat különösebben, súlytalan. Egyetértünk, Csongor?
Igen, ez egy szokásos Pets pick volt a drafton, fantasy volumene egyelőre nincs, valószínűleg nem is lesz.
Jön a következő George Pickens Georgiából. Nem vagyok annyira nagy Pickens fan, nekem nagyon érdekes az első pár lépése, olyan lassúnak tűnik. Nem egészen tudom, hogy fogja tudni használni a Steelers, viszont azt tudom, hogy nagyon bízok a Steelersnek az elkapó developmentjében. Year 1 redraft ligában nem látom az értékét, mert úgy gondolom, hogy Claypool és Johnson tökéletesen meg fogja oldani, amit meg kell. Dinasztia szempontból már sokkal érdekesebb, előző epizódra most hivatkozok, viszont Pickens számomra most még undraftable.
Nálam is, bár oda kell egyértelműen figyelni rá, mert amit tényleg a Steelers ki szokott hozni a második, harmadik körös elkapóiból, az valami hihetetlen.
Így van. Alec Pierce, Indianapolis Colts. Ezt a picket egy picit nem értem, mert nekem nagyon hasonlít Pittmanre, tehát két nagyon hasonló stílusú elkapóról fogunk itt most beszélni, viszont ő szerintem nagyon érdekes lehet a Red Zone-ban. Tehát ő tipikusan az a játékos lehet, aki nagyon TD-függő, bye week, injury, stb., amikor waiveren kell turkálnunk mély ligákban. Tegyétek watchlist-le Pierce-t, mert tipikus Adam Thielen-szerű rolt képzelek el tőle majd, következő időszakban. Híreid, nem tudom ebben mi fog megvalósulni, a Colts offense mindig nehezen kifürkészhető, watchlisteljétek, mert lehet az a játékos innen, a rookie közül, akik meglepően sok TD-t tudnak hozni, meglepően kevés yard mellett. Én ezt így gondolom, érdekes pick lehet, ahogy mondom, redraftban ő egy egyértelmű watchlist ember lehet.
Így van, és azért azt ne felejtsük el, hogyha jó lesz ez a Colts offense, Matt Ryan jól szokta magát érezni jó offense-ekben, ha lehet így fogalmazni, úgyhogy tényleg akár még az is lehet, hogy Pierce is a szezon második felében nagyobbat robbant.
Így van, és még három darab futóról tudunk beszélni ebben a napban, ez pedig Breece Hall, Kenneth Walker és James Cook. Ha ezt a három nevet mondom neked, ki az, akire azt mondanád, hogy a leginkább ledraftolható redraft ligában?
Én egy Kenneth Walkert mondanék. Azért szerintem ennek a Seahawksnak egyrészt nincs igazán jó QB-ja, nagyrészt fognak építeni szerintem a futásra, és ugye amilyen hírek jöttek ki, valószínűleg Walker és az újraigazolt Rashad Penny fog küzdeni az első számú futópozícióért, úgyhogy szerintem Walkernek nagy esélye van arra, hogy akár már az első szezonjában RB1 legyen.
Én egy picit Breece Hall fele megyek, de úgy gondolom, hogy így abban megegyezhetünk, hogy egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy lesz olyan esetőség, hogy mondjuk Breece Hall akár a top 10-ben kimenjen, vagy akár Kenneth Walker, és valaki azt mondja, hogy James Cook-ot Singletary helyett rakom inkább a padra a késői körben, tehát mind a három úgymond redraft ligában késői körökben a megfelelő értéken, én úgy gondolom, hogy draftolható. Elsőben azért, mert a Buffalo backfield az nagyon sérülékeny, másrészt a Seahawksnál Penny úgy szint sérülékeny, a Jetsnél pedig van Michael Carter, akivel most én azt mondom, hogy egy 50-50 committee is van, akkor sem fogok annyira a kardomba dőlni, hogyha ez az offense beindul. Mert ez beindulhat. Ha Wilsonnak megcsinálja azt a második évben mondjuk egy szép kis big leap-et, ha neki ez most összejön, nem tudhatjuk jelenleg, akkor ez az offense értékes lehet, és akkor több a goal line work, több a lehetőség, többet kell az órával játszani. Breece Hall számomra inkább az, aki előrébb van, mint Kenneth Walker. Én ugye mind a kettőt el tudom képzelni a top 10 végén, hogy valaki ráfanyarodjon, viszont James Cookot is el tudom képzelni, hogy valaki utolsó körökben padra ledraftolja. D3. Na, itt most nem szemelünk ki senkit, mert különösebben D3-nál már nagyon a zavarosban csipeget az ember. Egységben, Csongor, ki az a Titan, aki szerinted draftolható lehet ebből a klasszból, bár tényleg nem azt írjuk, úgy gondolom, hogy ez most egy olyan Titan class lenne, akit érdemes szem előtt tartani redraft ligában.
Nem, ez tényleg egyáltalán nem olyan Titan class, meg hát ugye rookie Titan-ek amúgy se szoktak nagyot robbantani, még Kyle Pitt se tudott tavaly, annak ellenére, hogy nagyon jó számai voltak, tehát ugye nem érte el a top 3 Titan-et. D3, jó kérdés, lehet itt beszélni Okonwóról a Titansnél, Kaketiről az Eaglesnél, meg ugye ami érdekes volt az, hogy a Baltimore Ravens két Titan-et is ledraftolt a negyedik körben, ugye Collar is Isaiah Likely személyében, mert ugye a Baltimore nagyon szeret 12 personnelbe játszani, és nekem az egyik ilyen kedvenc pickem az Likely volt, akit ráadásul később draftoltak meglepő módon. Ezt azért is mondanám, mert a Ravensnek az elkapó sora nem a legveretesebb nevekből áll, főleg amióta eltrédelték Hollywood Brown-t is a draft során. Likely ugye egy kis egyetemről, a Coastal Carolina-ról jött, de ott nagyon sokat játszott egyébként elkapó pozícióba is, úgyhogy én nekem ez a kis érdekesség vele kapcsolatban, és ugye tényleg D3-ról beszélünk, úgyhogy valószínűleg ezek a Titan-ek is egy-két héten tudnak majd nagyobbat robbantani, annál több nem várható tőlük. Én közülük Likely-ra tenném le a voksamat, mint akit úgy érzem, hogy jó lehet majd.
Oké, okay, amúgy jó front office-hoz és jó player development-be került a Ravens részére. McBride, nyugodom, hogy Zach Kurtz mögött nem sok sót fog megenni, tehát őt maximum figyelgetném. Jelani Woodsnak lehet. Moelle Cox-ról tudjuk, hogy ő tud eltűnni akár mérkőzésekre, és hamar Woods az Indianapolis Colts-ban előtérbe kerülhet, úgy gondolom. Viszont Pierce és Pittman is tipikus red zone target. Nem egészen tudom, hogy mi marad neki, de azért Woodsra figyeljünk, de nem draftolható. Aki még érdekes, én két embert hoztam, az Greg Dulcich, Broncos. Úgy gondolom, hogy a Broncos tight endeknek mindig van értéke, és olyan Russell Wilson még a már 8 sérvel rendelkező Greg Olsenből is még értékelhető tight endet tudott varázsolni. És a Giantsnél Daniel Bellinger, aki be kell látni, hogy Seal Jones mögé került, és Seal Jones nem jó. Szóval Bellinger hamar pályára kerülhet. Figyeljünk rá. Én őket emelném ki, és körülbelül ennyi a tight endekről, úgy gondolom, mert ez nem az a class, és senki sem került olyan helyre, akit itt most is érdemes lenne még az említett neveken kívül kiemelni. Csongor, akit még én kiemelnék running back-ek közül, akik szerintem jó helyre kerültek, az egyik a Buccaneers-ből Rashad White 91. pickként. Fournette mellett mutathat valamit, és úgy gondolom, hogy White elkapásokban nagyon jól jeleskedett az Arizona State Egyetemén, és elsősorban itt láthatom az értékét. Szóval a PPR ligában ő tényleg lehet az, hogy most mélyebb ligákban, ahol már 8-10 pont már érték lehet egy adott héten, ez szerintem White van majd olyan eset, amikor hozhatja nekünk.
Ez könnyen lehet, főleg, hogyha Rogyónak és Gio Bernannak a számait egybepakoljuk, hogyha azt tudná hozni White, akkor egy nagyon, nagyon jó kis tényleg flex pozícióba is akár bevethető futóról lesz szó. Aztán ki tudja, hogy Fournette is ugye mennyire lesz jó, és hogy mennyire tömik labdával, mert azért a tavalyi éve az inkább meglepő volt egy Tampa Bay rendszerben, hogy annyira egyértelműen RB1 volt. Majd kiderül, nekem is tetszik egyébként ez a White pick.
Okay, következő játékos, akit megemlítünk, az Brian Robinson Alabamáról. Elment a Commandershez, hogy tönkretegye mindenkinek a fantasy értékét, így Antonio Gibson, McKissick, Brian Robinson committee-re lehet számítani. Itt nekem nagyon-nagyon cseng a committee csengőm, itt szerintem van egy red flag ilyen szempontból mindenkinél. Itt azon fog múlni, hogy ki lesz a goal line ember, ki lesz a legértékesebb fantasy szempontból, ez csak ezen fog múlni. Ezt jelenleg nem lehet megmondani, úgy hiszem óvatosan ezekkel a futókkal úgy gondolom. Most nem mondom azt, hogy értéktelen lesz mind a három, de egyiknek sem lesz valós fantasy értéke.
Így van, ezzel én is teljes mértékben egyetértek. Még akiket ugye említenünk kell, azok a negyedik körben egymás után mentek ki a Raidersnél akár Zamir White, vagy a Chargersnél Isaiah Spiller. Nekem itt Spillernek a draftolása tetszett nagyon. Nem tudom, te mit gondolsz, hogy ott ő milyen értéket, milyen pontokat fog hozni.
Spillerről lehet tényleg az, aki a nehéz munkát elvégző, hogy Ekeler tudjon egy picit pihízni. Most még úgy gondolom, hogy ez Ekelernek a backfieldje, de Ekeler megy a korba, 27 éves lesz. Ez sose jó jel, ugye a running back-ek hirtelen tudnak nagyon megöregedni, hirtelen tudnak kikopni egy csapatból, és ez nagyon hamar lehet Isaiah Spillernek a backfieldje. Ekeler nem az a tipikus sérülékeny játékos, bár azt hiszük amúgy. Nem rossz Spiller egy redraftba. Ha handcuffsként próbálunk rá gondolni, hogyha mondjuk esetleg történik valami Ekelerrel, akkor hatalmas értéke lehet abban a pillanatban, mert nagyon sok goal line lehetőségre számítok a következő évben a Chargers részéről. Zamir White nekem redraft ligában annyira nem értékes, azért mert ott van Jacobs, és úgy gondolom, hogy ki akarják nyomni még a szemét is, prove it year van. Nincs ötödéves opció, Jacobsnak most kell megmutatnia, hogy megéri-e velem hosszabbítani. Ez sosem egyszerű, és ezért annyira nem vagyok optimista az ő személyét illetően. És a sérülésekkel White-nál érdemes figyelni, mert neki azért voltak ilyen gondjai a Georgia Egyetemen. Aki még ott van pont a környékükön, a Texansnál Damon Pierce, aki Floridából jön, nagyon sok elkapásban volt benne, sőt, és alig volt futása. Ő egy picit ilyen vak volt, viszont hát az a Texans backfield az pocsék. Szóval, hogyha akartok találni egy sleeper RB1-et, akire most nem gondoljuk, hogy RB1, mert Mac-et kell megverni, meg Burkhead-et, szerintem meg lehet mind a kettőt, akkor Pierce, hogyha bejön, én szerintem te szereztél egy RB1-et, még ha egy rossz RB1-et is a csapatát illetően. Nekem ő draftolható, srácok, most jelenleg. Most jelenleg nekem Damon Pierce az, akire ölnék egy 12. kört, egy pici reach-el is akár.
Igen, igen, ezzel egyetértek tényleg, hát ez a Burkhead, Freeman, Mac, még ott van két olyan név, Anderson és Ogunbowa lesz személyben, akiket nem is ismerünk szinte, őket akár a fullback Andy Janovich is lehet, hogy meg tudná előzni a depth charton, tényleg botrányos ez az RB sor, így Damon Pierce lehet az a fekete ló, aki befut RB1-nek, úgyhogy ő tényleg nagyon jó lehet, fantasy értékben is. Amire még kíváncsi vagyok, ugye a Ramsnek az RB depth chartja, ugye nagyon érdekes, mert Sonny Michel most igazolt el Miami-ba, és hogy ugye ők meg draftolták Williams-et, hogy vajon nála milyen értékre számítasz. Nem tudom, hogy el tud-e csipegetni szerinted snap számokat és targeteket.
Imádom. Imádom, hogy ez megtörtént. Let's go Kyren Williams, és szerintem nem véletlen, hogy Sonny Michel cut lett, mert szerintem újra megjelent, picit ott mozgolódott Williams, és azt mondták, hogy jó van, ez működni fog, passzoljuk el Michelt. El tudom képzelni, most jönnek a rookie campek, szerintem érdemes figyelni nagyon-nagyon Kyren Williams, nagyon menne van a 3-down back, nagyon, a legjobban szerintem ebben a classben. Amikor már a pocsék kombánya után is elkezdték leírni őt, én még akkor is azt mondtam, hogy Kyren Williams nálam a legjobb 3-down back ebből a classből. Én nagyon optimista vagyok őt illetően, és jó helyre került. Nagyon szeretem, ahova került, szerintem jó lehetőségei lehetnek. Henderson szeret megsérülni, szeret meccseket kihagyni, van rotáció. Ej, ez most nem tudom még rá azt mondani, hogy draftable, de nagyon-nagyon-nagyon érték lehet, nagyon hamar, és érdemes rá nagyon figyelni, és nézzük azt, hogy milyen hírek jönnek az off-season során Kyren Williams-et illetően. És hát ugye akkor át is adom neked viszont ezt a labdát, Tyrell Algier Falcons, aki szerintem abszolút draftable player lett, és szerintem őt le is kell draftolni redraft ligában is. Mit gondolsz?
Teljesen egyetértek veled, azért azt már korábban megemlítettük Londonnál is, hogy ez az Atlanta Falcons offense nem a legveretesebb nevekből áll, így szerintem akár tényleg ő is olyan pontokat hozhat, akár már a rookie szezonjában is, amire korábban nem sokan számítottak volna tőle, hogyha nem pont a Falcons draftolja le őt, úgyhogy egyértelmű, hogy redraft-drigákban rá is gondolnunk kell, mint akár hátsó körös draft pickünk, aki nagyot robbanthat.
Uh-huh. Szerintem ez a két késői körös futóban nagyon-nagyon-nagyon lehetőség. Tehát tényleg én mind a kettőben látom azt, hogy most az RB pontokban tényleg arra számítok, hogy egy picit csökkenni fognak, mint az elmúlt években, és ők ennek haszonélvezői lehetnek, mert azt fogjuk látni, hogy egy-egy flex, injury esetén, stb. Hasznos elemei lehetnek a játéknak. Oké, akiket még megemlítenék, ugye az elkapók közül, én úgy gondolom, hogy Velus Jones nekem nem volt egy lenyűgöző elkapó, nekem ő nem draftolható a Bears-nél. Ez Mooney-nak lesz a csapata, én úgy gondolom, hogy ott még off-seasonbe érkezhet elkapó, figyeljünk OBJ-re, véleményem szerint, és nekem ő nem draftolható, mit gondolsz Velus Jones-ról?
Velus Jones kicsit talán korábban ment ki, mint számítottam rá. Chicago Bears-nek nincsenek is olyan jó elkapói, de valóban Mooney jelenleg ebből a keretből kiemelkedő, és hát hogyha nem fogják segíteni Fieldset, akkor mindegy, hogy ott van-e a pályán Jones, vagy nincs, rohanni fog az életéért, úgyhogy jó kérdés, hogy tényleg milyen pont számai lesznek Jonesnak, valóban nem draftolható nálam se.
Én a D2-nél nagyon izgatott lettem Jaron Tolbert miatt, nagyon örültem, hogy elkerült a Cowboyshoz, nagy volt az öröm, és utána a D3 után jöttek a UDFA szerződések, és elhoztak három nagyon jó elkapót UDFA-ba, aki nekem abszolút draftable rank volt, sőt, szeretném kiemelni, hogy nagyon sokan mondjuk megelőztek olyan elkapókat, akiket mondjuk ledraftoltak nekem, ilyen volt mondjuk a Miami-nek az elkapója, Ezukán Man, Velus Jones is például, tehát ilyen Trifalfog, Drummondról beszélünk, akik amúgy nem egy rossz opciók. És figyelni kell, mert Tolbert egy jó tehetség, de nagyon hamar megtölthetik azt az elkapósort, és itt már akkor Lamb, Washington, Tolbert, és amíg azt mondom, hogy ide kerül Freifog, Gallup, meg mondjuk Drummond, én azt mondom, hogy ez már nagyon tömve lesz. Tolbertnek egy picit a lehetősége Redraft ligában szerintem lecsökkent, mindazonáltal azért, ha tényleg ő ebből ki tud emelkedni, akkor VR2-ként, egy Cowboys VR2 elkapó értékes lehet. Szóval nem tartom draftable-nek, mindenképp watchlisten tartsuk, és meg kell látnunk, hogy off-seasonben milyen szerepet szánnak neki.
Igen, hát a legfontosabb az tényleg, hogy a Dallasnak a campjéből majd milyen hangok, meg milyen újságírói cikkek, vélemények fognak kijönni, mert akkor fogjuk igazából látni Tolbert értékét. Ugye tényleg itt Gallup sérült, úgyhogy Lamb mögött a második számú elkapó pozíció erre óriási harc fog menni, hogyha annak győztesen kerül neki Tolbert, akkor óriási érték lehet.
És itt van a következő játékos, David Bell, harmadik kör végén most már. Az a bajom David Bell-el, hogyha Watson nincs, eltiltják, mert ugye nem tudjuk ennek az ügynek a pontos végét, akkor azt mondom, hogy fantasy szempontból Max Waverről felszedjük, ha visszajön Watson, ugyanis David Bell egy nagyon jó elkapó, aki nagyon jó helyre került, ezt a Dynasty epizódunkban kifejtettük. Csak röviden, mit gondolsz róla te is, Csongor?
Egyértelműen ugyanaz a véleményem. Clevelandnél a futó pozíción kívül fantasy szempontból az fog dönteni, hogy Watson mikor lesz eltiltott, és hogy mennyi meccset fog kihagyni.
Így van. A Samuel trade pletykák előtt én azt mondtam, hogy fú, Danny Gray ideért, még hogyha elmegy valahogy Samuel, de most már úgy néz ki, hogy édesgetik vissza egymást a felek. Így most egy kicsit óvatosabb vagyok Danny Gray-t illetően, aki szerintem egy nagyon-nagyon jó tehetség. Viszont a 49ers elkapók nem a legjobbak, mert ha Samuelnek is mondjuk kivesszük a futásokat, meg tényleg azokat a designer play-eket, akkor nem tudom, hogy nyersen ő mit is ér valójában, viszont tényleg úgy gondolom, hogy Danny Gray egy jó elkapó, és itt inkább Ayuk az, aki kérdőjeles számomra, mert láthatjuk, hogy tavaly Ayukot szinte leradírozta a 49ers és Shanahan. Vajon lehet-e Danny Gray ez a bizonyos VR2, akinek értéke lehet? Most jelenleg szerintem ez a campen fog eldőlni. Viszont tipikusan lehet az Danny Gray, akinek ez az első évében még szerintem nem értékes. Én most azt mondom, hogy nem draftolható. Viszont Year 2, vagy akár ugye dinasztia ligákban hatalmas értéke lehet, főleg, hogyha nem akar kitömni a 49ers egy Ayukot, vagy akár egy Samuelt.
Igen, itt szerintem is Gray-nél inkább már a második, harmadik évében lesz elmondható, hogy hogyan illeszkedik a Ninersnek az offenzébe. Rookie szezonjában én még nem várok olyan nagy robbanást tőle. Még arra lennék kíváncsi, Peti, hogy mi a véleményed, ugye már mondtad, hogy a negyedik körös elköpó közül például Ezukán már nem gondolod, hogy annyira jó lenne, de hogy mondjuk Green Bay ugye ezt megszerezte még Romeo Dubsot is, mint rookie elkapó, és a Steelers Calvin Austin-t, hogy szerinted kettőjük közül melyiknek lehet jobb újonc szezonja?
Nagyon jó kérdés. Én most azt fogom neked mondani, hogy Calvin Austin jobb helyzetben van, ugyanis a Green Bay Packersnek még ott van Amari Rodgers a roosteren. Ő cut lesz, és szerintem ennek van esélye ezen a ponton, akkor Romeo Dubs nagyon hamar ott lehet annak a slot pozíciónak a környékén. Oda tudom elképzelni most. Szerintem imádná Rodgers. Tehát imádná Rodgers, én úgy gondolom. És abban az esetben akkor Dubs érdekessé válna, de slot wide receiverben nem szeretek annyira fektetni, még egy Aaron Rodgers mellett sem. Ha cut lesz Amari Rodgers, akkor azt mondom, hogy Romeo Dubsnak nagyon, nagyon jó éve lesz, nagyon-nagyon jó éve lesz, ezt így kimerem jelenteni. Calvin Austin nagyon tetszik a talent, nagyon tetszik a tehetség, de nagyon tömött akkor is ott az elkapó kör. Nem tudom, hogy mennyire lesz slot wide receiverre szükség, főleg úgy, hogyha ott van Fejermuth. Érdekes, de draftol, fantasy szempontból nem annyira látok relevanciát. Ha hangsúlyozom, hogy Amari Rodgers marad a rosteren, és tényleg egy ilyen rotáció lesz a slot pozícióba, akkor azt mondom, hogy Calvin Austin jobban fog teljesíteni. Viszont, hogyha tényleg azt halljuk, hogy Amari Rodgers kikerült a képből, akkor ugye, hogy Romeo Dubs igenis kémiát talált Rodgers, és akkor hatalmas értéke lehet. Fantasy szempontból továbbra is pici, valahol csekély, de jobb éve lehet abban az esetben, mint Austinnak. Hát én még az ötödik körben még egy játékost emelnék ki, Buffalo Bills elhozta Khalil és Shakirt, aki nagyon tetszik, de szerintem körülbelül VR4-nek hozták, szóval nagyon óvatosan vele, nem draftolható, és úgy gondolom, hogy fantasyból sem lesz nagy értéke, vagy láthattuk, hogy bebummadt Gabriel Davis, de így sem volt általában kezdőben rakható. Ugye ezek a játékosok megmaradtak a csapatban. Szóval én úgy gondolom, hogy ezek körülbelül azok a fantasy szempontból értékelhető játékosok, akiket érdemes megfontolni a Redraft ligában, de hogy ti is hallhattátok, nagyon-nagyon óvatosan kell bánni, mert forró fejjel nem mehetünk neki ennek a klassznak. Nagyon sok a ha, nagyon sok a nem tudjuk, és nagyon sok a talent körül is még talán a kérdés. A top elkapóknál érdemes megfontolni úgy gondolom a draftolást, azokkal mindig rengeteget tudunk nyerni, és hát ugye, ahogy említettük a műsor elején, senki sem akar lemaradni a második Jamar Chase-ről. Köszönöm szépen, hogy végighallgattátok velünk ezt az epizódot, keressetek minket Discordon, YouTube-on, ahol megtaláltok minket, mi ott vagyunk, és ne felejtsetek a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!